Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az élelmezésbiztonság fogalma hosszú ideig szinte magától értetődőnek tűnt Európában. A II. Világháború után létrejött közös agrárpolitika biztosította, hogy az Európai Unió országaiban mindig legyen elegendő élelmiszer elérhető áron. Az elmúlt években azonban a helyzet megváltozott. A klímaváltozás, a háborús konfliktusok, az energiaválság, illetve a globális piaci zavarok újra megmutatták, hogy mennyire törékeny ez a rendszer. A kontinensnek újra fel kell tennie a kérdést, hogyan tudjuk biztosítani, hogy az európai polgárok minden körülmények között hozzáférjenek biztonságos, minőségi élelmiszerhez. Ehhez a gazdák versenyképessége, a technológiai fejlesztések, a fenntartatósági célok, valamint az uniós támogatás politika egyaránt kulcs szerepet játszanak. De hol van az egyensúly a környezetvédelem, a bürokrácia, valamint a termelők mindennapi valósága között? Erről szól a mai adásunk, a Holnap Európája című podcast sorozat aktuális epizódjában, amely az Euronet Plus projekt keretében készült. Farkas István, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa arra keresi a választ, hogyan lehet hosszú távon fenntartható és biztonságos az élelmiszerellátás az Európai Unióban. A beszélgetést kezdjük az alapokkal. Mi is a közös agrárpolitika, és milyen szerepet játszik az európai élelmezésbiztonságban? Antal Géza, az Európai Néppárt Farmers platformjának az alelnöke kiemeli, hogy három pillérre épül a közös agrárpolitika rendszere: a termelők jövedelmi biztonságára, a vidékfejlesztésre, valamint a környezetvédelmi célokra.
Amikor a közös agrárpolitikát, az unió közös agrárpolitikáját létrehozták, akkor alapvetően három feladatot kellett egyensúlyban tartania. Ez az egyik a biztos jövedelmi háttér a termelőknek és a versenyképességi támogatás az EU-n kívüli termékekkel szemben, ez az egyik. A második az a vidékfejlesztési beruházások, a kapacitások nevelése érdekében, és a harmadik, ami új keletű hozzájárulás, új keletű feladat, az pedig a céltudatos környezetvédelmi intézkedések. És ilyen formában ugye konkrét elvárásaink is lehetnek a kappal. Ilyen például a stabil és tervezhető finanszírozás. Ez nagyon fontos, hogy a közvetlen kifizetések, a területalapú támogatások megmaradjanak, és egy olyan biztonsági hálót jelentsenek a gazdáknak, amely segíti őket a több éves tervezésben. Tehát ez nagyon fontos, legyen stabil és előre tervezhető a KAP által biztosított finanszírozás. Legyenek célzott vidékfejlesztési eszközök, hogy tudjanak a gazdaságok fejlődni, és ami a klímaváltozás hatására különösen nagy hangsúlyt kap az utóbbi időben, az pedig a kockázatkezelési mechanizmusok. Tehát legyen olyan hatékony piac és katasztrófa gyorsági alap, amivel gyorsan lehet reagálni az időjárási viszontagságokra és a világpiaci sokkokra, hiszen látjuk, hogy egyre több olyan természeti jelenség van, ami a gazdák éves munkáját teljesen tönkreteszi, és akkor nekünk a KAP-on keresztül erre tudni kell gyorsan és hatékonyan reagálni.
A gazdák számára az élelmezésbiztonság nem elméleti kérdés, hanem mindennapi megélhetés. A következő részben Antal Géza arról beszél, hogy mi kell ahhoz, hogy a termelők stabilan és kiszámíthatóan tudjanak dolgozni, és miért kulcsfontosságú a területalapú támogatások, valamint a vidékfejlesztési források megőrzése.
A legfontosabb eszköz továbbra is az, hogy a gazdáknak stabil, tervezhető anyagi háttere legyen, és itt ez egy nem kizárólag technológiai kérdés, itt nyilván van anyagi kérdés. És hogyha arra gondolunk, hogy miért találták ki a közvetlen kifizetést, a területalapú támogatást, azt azért találták ki, hogy a gazdák elsősorban magas minőségű élelmiszereket tudjanak előállítani, még akkor is egy plusz költséggel jár, és azért, hogy a különböző sokkokat ki tudja védni a gazda, és tudjon biztosan több éven keresztül termelni. Ez volt az alapgondolata a területalapú támogatásoknak. Ezért gondolom azt, hogy a mostani válságos időszakban különösen fontos, hogy megmaradjanak a területalapú támogatások. Emellé nagyon fontos nyilván a vidékfejlesztési támogatás is, és itt az említett öntöző rendszerek, illetve tárolókapacitásoknak a fejlesztése kulcskérdés, hiszen az öntöző rendszerek ugye a klímaváltozás hatásait képesek ellensúlyozni. A tárolókapacitás, logisztikai kapacitás nevelés pedig azt biztosítja, hogy a már megtermelt javakat, a megtermelt terményeket ne kelljen megsemmisíteni, hogyha nem sikerül azonnyomban értékesíteni. Volt már rá példa, hogy almát, tejet kellett megsemmisíteni. A tárolókapacitás az feldolgozói kapacitás növelése az biztosítani tudja, hogy ha adott pillanatban nincs is igény a piacon a megtermelt javakra, később akár magasabb áron lehessen értékesíteni.
Hasonlóan látja a kérdést Nikolaj Kirova, a Burgászi Regionális Gabonatermelők Szövetségének az elnöke is. Őt hallják.
Elvileg a víz körforgása az éghajlati rendszer része. A víz természetesen csapadék formájában kerül be, és párolgás és transpiráció révén távozik. Hazánkban úgy gondolom, hogy a megépített gátak és öntöző rendszerek bizonyos értelemben összetett felhasználásra lettek tervezve, mint egy nagy egész. És talán a tervezéskor az általános elképzelés az volt, hogy ezeket elsősorban öntözésre fogják használni, és a víz mintegy 70%-át ilyen célok fogják elkülöníteni. Azonban különösen a szárazabb években látható, hogy ez lehetetlen, mert itt a mezőgazdaság közvetlen versenybe kerül a háztartási fogyasztással, és sok öntözési igényt le kell csökkenteni. Most pedig a rendelkezésre álló víz megfelelő tervezése, elosztása és felhasználása kivételes szerepet játszik.
A klímaváltozás ma már nem jövőbeli fenyegetés, hanem a mindennapi termelés része. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő arra hívja fel a figyelmet, hogy a gazdák technológiai alkalmazkodása, például az öntözési rendszerek kiépítése, kulcskérdés a termelés biztonsága és kiszámíthatósága szempontjából.
A változó, akár természeti, akár klíma helyzet az azokat a mezőgazdaságokat érinti nagyobb mértékben, amelyek nincsenek technológiai szinten kellőképpen adaptálva. Gondoljunk itt egyetlen egy dologra, és az az öntözés. Akkor, amikor Romániában általában és Erdélyben is sajnos nagyon kicsi a mértéke azoknak a mezőgazdasági területeknek, ahol ipari öntözést alkalmaznak, akkor nyilván, hogy időjárás veszélyeinek nagyobb mértékben vagyunk kitéve. Minden országban létezik úgynevezett jó mezőgazdasági év és gyenge mezőgazdasági év. Ez elsősorban a klíma adottságokból, illetve az annak az illető évnek a klíma feltételeiből adódóan egy év jó vagy rossz, viszont a különbség egy jó év és gyenge év között az sokkal kisebb ott, ahol megfelelő mértékben az öntözés biztosítva van, megfelelő mértékben biztosítva van a közös agrárpolitika által, és itt jön be a másik tényező, az Európai Unió közös agrárpolitikája, megfelelőképpen sikerülnek a támogatásokkal, sikerülhet a támogatásokkal a következő mezőgazdasági évet mindig előkészíteni, tehát a tetőmag, a vegyszerek, a növényvédőszerek azok akkor szükségesek, amikor azokat alkalmazni kell. Tehát itt a késések azok óriási, nagyon rossz befolyással vannak, és azért tudjuk, hogy sajnos itthon gyakran előfordul az, hogy késések jelentkeznek a támogatások kifizetésében. Most, hogy ez egy adminisztratív kapacitáshoz kötődő dolog, vagy egyáltalán a rendszer működéséhez kötődő dolog, ez egy másik beszélgetésnek a témája, de a közös agrárpolitikának van ezen a területen óriási szerepe, hogy mindig megfelelő támogatás, pontos időben érkező, és a mezőgazdasági tevékenység a termelés ciklusaihoz alkalmazkodó módon kell megérkezzenek ezek a támogatások.
Az Európai Unió zöld átállása fontos és helyes célkitűzés, de felmerül a kérdés, hogy kinek kell viselnie ennek a költségeit. Antal Géza szerint a fenntarthatóságot nem szabad a gazdák rovására megvalósítani. Kiemeli, hogy a regionális különbségek figyelembevétele és az átmeneti időszakok finanszírozása nélkül a zöldítés könnyen ellehetetleníti a kisebb termelőket.
A zöld átállás céljai alapvetően alapelgondolásokban helyesek, szükségesek is, viszont a gyakorlatban kötelező biztosítani azt, hogy ne kizárólag a gazda fizesse meg a zöld átállásnak az árát. Itt például kulcskérdés a regionális differenciálás. A szabályoknak figyelembe kell venniük, hogy nem mindenhol ugyanazok a környezeti körülmények vannak, és nem mindenhol ugyanazt jelenti egy egységes szabálynak a gyakorlatba ültetés. Egy egyszerű példát mondok, hogyha azt mondják, hogy uniós szinten a növényvédő szerek használatát felére kell csökkenteni, az azt jelenti, hogy Romániában, ahol jelen pillanatban is 17-szer kevesebb növényvédőszert használnak, mint Hollandiában, átlagosan hektáronként, ez egyértelműen ellehetetleníti a versenyképes termelést. Hollandiában továbbra is, hogyha felére csökkentik is, hatványozottan magasabb lesz az egyszer használat, mint Romániában. Tehát nagyon fontos a regionális differenciálás, illetve az átmeneti időszakok és ezeknek a finanszírozása. Tehát nem lehet egyik napról a másikra egy intézkedés, egy ilyen jellegű strukturális intézkedés bevezetni, mint a zöld átállás, arra időt kell hagyni, a gazdának meg kell győződnie, hogy ez működik, és a kísérletezésnek, a tanulási időszaknak az árát meg kell fizetni, biztosítani kell, hogy a bevételkiesés az nem teszi tönkre a gazdaságot, nem lehetetleníti el azt a családot, aki ebből él és ebből biztosítja magának a mindennapi betevőt.
Az úgynevezett zöld megállapodás, vagyis a Green Deal az Európai Unió egyik legambiciózusabb projektje. De vajon mennyire szolgálja a gazdák és az élelmezés biztonság érdekeit? Winkler Gyula európai parlamenti képviselő szerint az elmúlt években túl sok bürokráciai és ideológiai döntés nehezítette a termelést, és most az Európai Parlament épp azon dolgozik, hogy ezeket egyszerűsítse.
Sehol nem működnek 100%-ban azok a dolgok, amelyeket mi az elmúlt 5 évben, ebben a 2022-2024-es időszakban eldöntöttük, gondolok itt például a termelőtől a fogyasztóig, mezőgazdasági stratégiára. Tulajdonképpen hadd nevezzem ezt az egész csomagot, a Green Deal-nek a tartalmát, Timmermans örökségnek, az előző Európai Bizottság első alelnökére gondolok, aki élen járt ebben az egész ökológiai klímaváltozás elleni fellépés és a Green Deal alkalmazásában. Viszont, és ezek mind nagyon fontos és nagyon jó irányzatok, hiszen gondolni kell mindig az unokáinkra is, gondolni kell mindig a következő generációkra, viszont akkor, amikor egyrészt bürokrácia tömkelegével halmozod el a mezőgazdasági termelőket, a gazdákat, másrészt pedig ideológiai indítatású döntéseket hozol, akkor nyilván, hogy rossz úton jársz. Most ezeket a beltévesztett döntéseket, ezeket a túlzásokat mi jeleztük annak idején, de az előző parlamentnek a többsége, az Európai Parlamentnek a többsége is olyan volt, hogy ezeket a kondicionalitásokat, a feltételrendszereket, az új szabályokat, azokat nagy hurrá optimizmussal elfogadták. Mi ellenszavaztunk akkor, amikor láttuk, hogy ez ellentmond a gazdák érdekeinek, és lényegében az európai élelmiszerbiztonság elvárásainak, hiszen nem lehet bürokrácia özönnel ellepni a mezőgazdaságot, a termelést, és utána pedig azt elvárni, hogy a gazdák olyan feltételeknek is megfeleljenek, a zöldítés, a biodiverzitás, a természetvédelem, a környezetvédelem és egyéb területeken, amelyekért ők tulajdonképpen nem kapnak sem támogatást, sem forrást, hiszen a támogatások, a közös agrárpolitikai kifizetések és minden támogatási rendszer az élelmiszer előállítását célozza meg. Na most, amikor megérkezett a Green Deal, és olyan nyomást, olyan feladatokat helyezett a gazdákra, amiért ők nem kaptak támogatást, ezt úgymond járulékosan el kellett végezni, akkor kiderült, hogy ez a mezőgazdaság versenyképességének a kárára van, és tulajdonképpen nagyon megnehezíti a gazdák életét. Úgyhogy most azzal foglalkozunk az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban az úgynevezett egyszerűsítési, hát omnibus rendeletekkel, hogy szétbontogatjuk azt, amit az elmúlt 4-5 évben fölépítettünk, egy téves irányba. És ez itt most teljesen rendben van, hiszen még mindig jó, hogyha felismertük azt, hogy tévedtünk, felismertük azt, hogy a célkitűzések közé mesterségesen ideológiai célkitűzések is kerültek. Környezetvédelmet azt nem lehet a gazdákra hagyni, hanem arra külön programokat kell összeállítani. Amikor az élelmiszerbiztonság és egészség összefüggéséről beszélünk, akkor nyilván, hogy egyfajta rugalmasságot figyelemben kell tartani, hiszen vannak olyan Európai Uniós tagállamok, ahol például a genetikailag módosított növények, vagy a GMO ellenes törvények léteznek, ez minden tagállamnak a szuverén joga. Vannak olyan tagállamok, ahol legalábbis az állattenyésztés kapcsán lazábban kezelik ezeket a GMO tiltó rendeleteket, vagy irányzatokat, és ott vannak olyan nagyon észszerű és logikus dolgok, amelyekkel túl keveset foglalkozunk. Például itt nevezném meg az élelmiszerpazarlás helyzetét. Ijesztő mértékű az élelmiszerpazarlás, és ezt sajnos rendelettel nem lehet, annál kevésbé uniós rendelettel nem lehet megoldani, hiszen itt egy mentalitás, életmód kérdésről is szó van.
Az élelmezésbiztonság nem csak termelésről, hanem feldolgozásról és az értékesítési láncok stabilitásáról is szól. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő arra mutat rá, hogy Románia és a térség nagyon sokszor nyersanyag exportőrként vesz részt a piacokon, miközben feldolgozott termékeket importál. A megoldás szerinte a feldolgozóipar fejlesztése és a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása lehet.
Beszállító láncokon, az élelmiszer előállítási láncokon nagyon fontos az, hogy pontosan hol helyezkedik el egy országnak a mezőgazdasága. Hiszen akkor, amikor olyan helyzetben vagyunk, mint sajnos itthon Romániában, hogy jelesül első vagy vezető helyeken vagyunk az alaptermékek exportjában, ugyanakkor rengeteg feldolgozott terméket importálunk, akkor kiderül az, hogy a feldolgozó ipar az, amely megoldást hozhatna ezekre a helyzetekre, erre a hátrányos helyzetre, hogyha magasabban helyezkedünk el a feldolgozói láncokban, és nagyobb hozzáadott értékű élelmiszereket vagy italokat sikerülne exportálni, nem pedig élő állatokat és takarmányt, akkor biztos, hogy javulna az itthoni mezőgazdaságnak a kereskedelmi mérlege, és az élelmiszerbiztonsághoz is nagy mértékben hozzá tudnánk járulni, mert hogy az élelmiszerbiztonságnak nyilván az egyik összetevője a minőség, de mindig a mennyiséget is és az elérhető árakat is biztosítani kell.
Végül Antal Géza arról beszél, hogy miért kulcsfontosságú, hogy az agrárpolitika megőrizze önállóságát az uniós költségvetésben. Kiemeli, hogy a kisgazdaságok, szövetkezetek, illetve helyi termelők támogatása nélkül nem lehet valódi élelmezésbiztonságról beszélni, sem Európában, sem a határon túli magyar közösségekben.
Kulcskérdés az is, hogy az agrárszektor mennyit fog kapni ebben a történetben, hogy megmarad-e különálló támogatáspolitikai eszközként a kap, vagy a kohéziós alapokkal egybeolvasztás. Nekünk, Erdély Magyar Gazdáknak azt gondolom, hogy az az érdekünk, hogy különálló támogatási eszköz, különálló szakpolitikai pénzügyi eszköz maradjon a közös agrárpolitika, és ezen belül a kisgazdáknak szánt támogatás, illetve az integrációs támogatások, vidékfejlesztési támogatások megmaradjanak. Látjuk, hogy vannak hátrányos helyzetek a nagy gazdaságok és a családi gazdaságok között, viszont hogy van-e eszköz, azt gondolom, hogy van, és azon kell dolgoznunk, hogy a jövőben még inkább legyen. Ha csak a szövetkezeti struktúrák támogatására gondolok, a különböző kooperációknak, az agregációknak az ösztönzésére, ez a korábbi nemzeti stratégiai tervben, a korábbi kapban is benne volt, és azt gondolom, hogy a jövőben is benne kell legyen, mert jó példák is vannak, tehát vannak olyan erdélyi székelyföldi szövetkezetek, akik képesek voltak az említett nagy ügletek áruházi láncok polcaira bekerülni a termékeikkel, viszont itt kulcskérdés volt a szövetkezés. Hiszen a kisgazdáknak a skála hátrányát csak azzal lehet csökkenteni, hogyha szövetkeznek, így a tárgyalási pozíciójuk is jobb, és gyakorlatilag a termelési stabilitás is biztosított. Persze lehet a szövetkezeti infrastruktúrán túl például olyan elképzelésekben is gondolkozni, hogy preferenciák a közbeszerzési eljárásokban és a közétkeztetésben, hiszen egyre nagyobb teret kap Romániában is a melegebéd program az oktatásban, illetve a tejkifli program, ugyanakkor rengeteg állami intézmény biztosít ugye étkeztetés, ha csak a kórházakra gondolok. Én azt gondolom, hogy ezeknek a közbeszerzéseknek a kiírása során előnyt élvezzenek a helyi termelők, a helyi beszállítók, az már is egy plusz lehetőség arra, hogy támogassuk a térség gazdáit, a magyar termelőket.
Az európai élelmezésbiztonság tehát nem csak gazdasági, hanem stratégiai kérdés is. A fenntartható termelés, a versenyképes agrárium és a rugalmas támogatáspolitika együtt adhat választ arra, hogy Európa hogyan képes önmagát ellátni a jövő kihívásai közepette.